A Holdról sok olyan dolog kiderült az elmúlt időszakban, amiket további mérésekkel kell ellenőrizni, pontosítani. Egyik például, hogy kiderült, a Hold úgy született, hogy a Föld egy közel Mars méretű égitesttel összeütközött, és a kirepült törmelékből állt össze a Hold. De hogy hogyan, miként, azt még nem nagyon látjuk. Egy másik fontos újdonság, hogy kiderült, hogy a Hold sarkvidéki területén elég sok vízjég van a kráterekben. Hogy pontosan hogyan került oda, miként, ezt sem tudni. Ugyanakkor a tudományos szempont mellett fontos az, hogy itt nagyon sok technikai fejlesztés történt. Tehát a Holdra történő visszatérés, ez az olyan fajta technikai igényeket és képességeket jelent, ami gyakorlatilag minden területen hasznos, és itt valóban a cél már nem csak egy rövid leszállás és demonstrálás annak, hogy képesek vagyunk rá, hanem egy hosszabb távú jelenlét, ami a modern változatban úgymond egy hibrid formában valósul meg. Tehát ez nem azt jelenti, hogy állandóan lesz valaki a Holdon, hanem hogy időnként leszállnak expedíciók, azok sok mindent csinálnak, akkor is segítik a munkájukat különböző robotok, de miközben nincsenek ott emberek, a robot akkor is tudnak tevékenykedni részben távirányítással innen a Földről. A harmadik fő újdonság pedig, hogy tulajdonképpen az egész Artemis program egy ugródeszka az emberes Mars expedíció fele. Azok a technológiák, amiket itt kifejlesztenek és igazolnak, azok mind-mind szükségesek ahhoz, hogy sikerrel le tudjunk szállni a Marsra.
De miért fontos az, hogy ember álljon a Holdon és a Marson? Miért nem elegendőek erre a robotok? Tehát amit meg akarunk tudni, ahhoz feltétlenül egy egyébként igen kockázatos emberi jelenlét létre van szükség? Erre robotok, gépek már nem elegendőek?
Egyrészt azért, hogy csak részben elegendőek a robotok. Egy robot azért nem tud mondjuk egy éjszakán át gondolkodni, hogy hogyan oldjon meg egy problémát, amihez nincsen neki beprogramozott utasítás vagy egyéb technikai felszerelése. Tehát részben ez az egyik indok. A másik indok pedig egy sokkal összetettebb dolog. Az emberiség az ugye keresi a kihívásokat, és olyan esetekben, amikor valamilyen komoly feladattal találkozik, ami nehéz neki megoldania, ugyan akár mint egy sportolónak, ugye egy új cél tűzni ki magának, attól fejlődik. Tehát tulajdonképpen ez egy magában a fejlődés motorja is, hogy egy olyan dolgot csinálunk, amit eddig nagyjából nem tudtunk, illetve egy másik fontos, vagy harmadik fontos jellemzője az emberiségnek ilyen szempontból, hogy az ember szeret új területeket felfedezni, felismerni, ezzel sokat gazdagodik nem csak az emberi tudás, hanem összességében az emberi kultúra, a történelemben ezt nagyon jól látjuk. Tehát az, amikor valaki valami újat akar csinálni, és hát a Holdon lévő stabil bázis létrehozása mindenképpen egy nagyon fontos új dolog lenne, az nagyon-nagyon sok egyéb további hasznos dolgot segíthet elő. Tehát tulajdonképpen ez egy globálisan gondolkodva is egy fontos lépésnek tekintendő. Azt is figyelembe kell venni, hogy ugye az ember azt a környezetet, amit belak, tekintsünk vissza ugye a nagyföldi felfedezések korszakára, stb., ott megveti a lábát, ott valami újfajta területet hoz lé, újfajta emberi települést hoz létre, és az mindenféle újfajta érték, tudás, stb. Megszületésével jár együtt, ami részben ugye gazdaságilag is hasznos. Tehát a Hold hasznosítása az mindenképpen benne van itt a jövőbeli tervek között. Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy ennek a hasznosításnak mindenképpen etikusnak és a környezetvédelmi szempontokat figyelembe vevőnek kell majd lennie, de hát ez is a tervek között szerepel.
Említette a nagy földrajzi felfedezések korszakát, ismerjük a történelmet, tudjuk, hogy bár magukban a felfedezőkben természetesen a felfedezés izgalma is mozgott, de valójában például rabszolgákért, vadászható állatokért, ásványkincsekért mentek oda. A Hold és a Mars kapcsán is lehet, nyilván a rabszolgákat leszámítva, hasonló célja az emberiségnek? Szeretnénk onnan majd egyszer kitermelni és elhozni valamit?
Igen, sajnos ez szerepel a dologban, tehát tulajdonképpen az ember úgy néz ki, hogy nem nagyon tud anélkül, hogy saját magának hasznot termelne, elmenni valahova és valamilyen tevékenységet folytatni. Itt azért a remény megvan szerintem, hogy itt olyan fajta kontroll alakítható ki e fölött a tevékenység fölött, hogy az tulajdonképpen ne kizárólag gazdasági célból, ne egy szűk rétegnek a jóléte céljából, és nem mondjuk a környezeti értékek pusztításával együtt járjon. Tehát igazából ez is fontos szempont, a kutató és a szakértő társadalom, közösség az mindenképpen szempontnak tartja, hogy a Holdra történő úgymond visszatérés vagy tartós megjelenés, az mindenképpen környezetbarát és az egész társadalom számára egyaránt igazságosan hasznos dolog legyen.
Ha az amerikaiak, még ha más nemzetek képviselőivel összefogva is létrehoznak egy űrállomást a Hold mellett, aztán esetleg a Holdon, sőt később a Marson, akkor a Hold és a Mars az amerikaiaké lesz?
Jogilag ez nem így nézne ki. Léteznek különböző űrjogi szabályok, amelyek kimondják, hogy bizonyos dolgok nem elidegeníthetők, nem vehetők tulajdonba. Ugyanakkor ezt egyrészt nem írta alá az összes nemzet. A másik fontos dolog pedig, hogy sajnos azt is látjuk, mondjuk itt a Földön is nagyon sok olyan fajta ipari tevékenység folyik, ami elvileg mondjuk a környezetvédelmi szabályozások szerint nem lenne lehetséges, de hát mégis megtörténik. Tehát igazából itt is ezzel a problémával lesz dolgunk, hogy a Hold kiaknázása az nem feltétlen, hogy olyan jelleggel fog megtörténni, amit mondjuk egy nemzetközi közösség vagy az összemberiség elvárna. Szerencsére ilyen irányban nagyon sok lépés és szándék létezik, tehát reménykedjünk abban, hogy itt tényleg sikerül egy kicsit tisztességesebben, egészségesebben megoldani ezt a dolgot, hogy ne egy szűk körnek legyen ez a kiváltsága. Nem tudni igazából, ez az életben gyakorlatilag ott fog majd kiderülni, hogy tényleg mit sikerül mondjuk a közösségnek kialakítania.
50 évvel ezelőtt mindenki megtanulta, hogy van értelme nagyon sok pénzt költeni például holdmissziókra, mert azokhoz később a hétköznapi életben is alkalmazható szenzációs találmányok kötődnek. Sokat mondhatnánk, de például a magyarországi iskolákban is annak idején megtanulta minden kisdiák, hogy például űrkutatás és űrhajózás nélkül nem lenne tépőzár. Most is az Artemis program is irtózatosan sok pénzbe, sok-sok 10 milliárd dollárba kerül. Lesz olyan haszna, amit itt a Földön az átlag ember is, azon a büszkeségen kívül, hogy megint embert küldtünk először a Holdra, aztán talán majd a Marsra, érezni fog az ő mindennapi életében?
Igen, ilyenkor ezek gyakorlatilag szerencsére elkerülhetetlenek. Tehát a technikai, technológiai fejlesztésnek mindig vannak olyan változatai, amelyek aztán úgymond a hétköznapi alkalmazásba szépen lecsöpögnek, ha lehet így fogalmazni. Itt is lesznek ilyenek, igazából ez még azért elég az elején tart ez a program, tehát most még nem lehet úgynevezett spin-off alkalmazásokról beszélni, de abba biztosak lehetünk, hogy itt is nagyon-nagyon sok olyan dolog lesz, amelyik a hétköznapi életben is aztán hasznára válik az emberiségnek.
A hétköznapok talajáról és a Földről, visszatérve a Holdra és a Marsra, ez a két égitest sok-sok izgalmas újdonságot, titkot rejthet még?
Igen, az elmúlt időszakban ugye nagyon sok minden érdekesség kiderült, mondjuk ez az új dolgok a Holddal kapcsolatban, a Marssal kapcsolatban pedig gyakorlatilag ma is mindig az az alapvető kérdés, ami mozgatja a kutatást, hogy tulajdonképpen kialakult-e ott az élet, és ha igen, akkor az esetleg mennyiben különbözött vagy hasonlít a Földire. Tulajdonképpen ez az alapvető mozgatórugó mai napig megvan a kutatásban, ami nagyon jó jel, mert azt mutatja, hogy van erre reális esély, hogyha még mindig nem derült ki valami, amiatt az egész témát el kéne dobni. Tehát látszik, hogy tényleg van egy fontos mozgatórugó itt a háttérben, és az biztos, hogyha sikerülne mondjuk megállapítani ezt, hogy a Marson is esetleg kialakult az élet, illetve jobban megérteni az életnek a jelentőséget, az megint csak részben a tudomány, de általában az emberi gondolkodásnak is nagyon-nagyon sok területét fogja befolyásolni.
Mielőtt még elrugaszkodna a science fictionen nevelkedett fantázia, az élet a Marson az vélhetően inkább csak mikroorganizmusokat jelent vagy jelenthetett, ugye?
Igen, természetesen a ki is alakult az élet a Marson, az nagyon-nagyon egyszerű szintű lehetett. Hogyha itt a Földön hasonlót akarnánk keresni, akkor valószínűleg a Föld felszín alá, vagy a tengerek mélyére kellene mennünk azokhoz a vulkáni hőforrásokhoz, ahol a napfénytől függetlenül élnek különböző mikrobák, tehát valószínűleg a Mars nem volt arra az elegendően kedvező égitest, hogy olyan nagyon-nagyon bonyolult és fejlett életformák alakuljanak ki rajta, mint itt a Földön, de igazából az is rettentő érdekes lenne, ha csak rettentő primitív életnek a nyomát találnánk meg, mert az is nagyon sokat számítana. Igazából a földi élet, tehát az egész élet eredetének a megértésében az egyik fő probléma, hogy egyetlen egy példát ismerünk rá. Arról pedig általánosan mondani bármit, amiről csak egy példát ismerünk, nagyon-nagyon nehéz. Ebben segítene sokat, hogyha mondjuk a Marson ilyen szempontból előrelépnénk.
Az Artemis program egyik magyar vonatkozásáról már beszámoltunk az Inforádióban. Az Energiatudományi Kutatóközpont és egy magáncég biztosítja a küldetés speciális sugárzásmérő eszközeit. Ön azonban további információkkal tud szolgálni ennek a missziónak egy másik magyar szerepvállalásáról.
A másik közreműködés innen a CFK Csillagászat Intézetéből van. Az Artemis programhoz kapcsolódik egy úgynevezett CLPS, egy Commercial Lunar Payload Service nevű rendszer, ami gyakorlatilag olyan űrszonda sorozat, ami a programot egészíti ki, de nem a NASA hivatalos intézményei készítik ezeket az űrszondákat, hanem különböző kiszervezett magáncégek gyakorlatilag, tehát az ipari partnerek, a magánszféra is bevonódik úgymond ebbe a tevékenységbe, és ezeknek az űrszondáknak az egyikén lesz egy olyan fúróberendezés, ami lefúr a sarkvidéki jégbe, és azt megvizsgálja, na ennek a leszállóhely kijelölésében működnek közre magyarok.